egyébként a gyerekekről, amikor egy szülő eldönti, hogy utazik, körbejárja a világot, akkor a gyerekek azt fogják, úgy fogják jól érezni magukat, ahogy van. Ez most nagyon furán hangzik, meg biztosan ez nagyon megosztó. Én ezt nagyon jól tudom, mert nagyon sok mindenkivel beszélgetek erről. Utazni gyerekkel az nem egy kihívás, az nem egy óriási feladat, még akár életet is váltani. Arra viszont nagyon kellett figyelni nekünk is, hogy ők jól legyenek, és hogy ők ezt megértsék, uh-huh. hogy miért csináljuk ezt, és hogy mi lesz később, vagy hogy vannak terveink, és hogy nem csak úgy vagyunk a nagyvilágban, hanem igenis vannak gyökereink, azért is vagyunk ma is itt, hon, például ennyi idő után is visszajárunk, amikor csak tehetjük, de minden évben az évünk Magyarországra, most is hosszabb ideig vagyunk itt, és látogatjuk körbe a családot, a régi barátainkat, és ha valami akkor ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom nekik is átadni, és hogy ők is érezzék azt, hogy azért nem szakadunk el a gyökereinktől, hanem igenis megvannak. Az, hogy merre megyünk a világban, ez a személyes véleményem és a tapasztalatom is, hogy ez rendkívül jó a gyerekeknek, mindenféle szempontból, az, hogy fogják fel az életet, hogy tekintenek a többi emberre, hogy mit ismernek meg a világból, ez a szülőkön múlik. És ők pedig követik az utat, nem is tudnak nyilván más csinálni ebben a korban, de hálásak érte, és én hiszem azt, hogy ez csak az ő érdeküket szolgálja, főleg úgy, hogyha tényleg figyel az ember arra, hogy ezek a gyökerek megmaradjanak. Turistáknak szervezünk programokat Balin, segítünk nekik akár szállásokban, akár a programjaik megszervezésében, akár két hétről vagy egy hónapról legyen szó. Mindig megoldottuk azt, ami feljött, és mindig annak megfelelően hoztuk a döntést, hogy éppen mit hozott az élet, és azon az úton mentünk tovább, úgyhogy eddig ez bejött, de nyilván nagyon nagy alkalmazkodó készség kellett hozzá mindenkinek a részéről, és majd meglátjuk, hogy hogyan tovább.
Az emberi történetek érdekelnek a legjobban, mert mindenkinek van egy sztoria, és nagyon sokat lehet szerintem belőle tanulni, profitálni, inspirálódni, ezért beszélgetünk mi is most, mert hogy neked nem csak fejben vagy elméletben teszünk meg egy utat, hanem kicsit fizikai értelemben is, hiszen Fehérvárról eljutunk Balira, de azért itt voltak köztes lépések is, úgyhogy én ezt a történetedet szeretném megismerni, és tudom, hogy családban élitek meg, de mi most csak ketten beszélgetünk, úgyhogy a te szemszögedből vagyok kíváncsi a történetre. És hogy honnan kezdjük, nem tudom, de az egészen biztos, hogy Bögödi Verával beszélgetek. Szia, Vera!
Szia, Zsuzsi! Köszöntöm a hallgatókat!
Kezdhetnék onnan, hogy amikor megszülettél, milyen idő volt, de nem, ne aggódj, nem, ennyire nem megyünk vissza. Kezdjük szerintem onnan a te történetedet, amikor ezen gondolkodtam egész délelőtt, hogy fogalmazzam meg, amikor minden normális volt, de hogy mit értünk normális alatt, nem tudom. Amikor megismertelek, akkor Fehérváron éltetek, családban, két gyerekkel, dolgoztatok, tehát hogy ez volt, és hogy ez normális, azt nem tudom. De valahol innen indítsuk, amikor úgy zajlottak ezek a szürke hétköznapok. Hogy azóta merre, meg mi történt, meg hogy történt, és hogy kerültél ki Balira, és miért ott dolgoztak, és miért vagy most itt? Szóval rengeteg a kérdés.
Az életünk az nekünk most is teljesen normális. Ahogy mi gondoljuk, hogy normális egy élet, mi úgy éljük az életünket. Nyilván ez a normának, nem mindenki normájának felel meg. Az, amikor téged megismertelek, az egyébként rendkívül régen volt, és akkor Ausztráliába készültünk. Nem tudom, hogy mennyire emlékszem.
Emlékszem.
És a köztes állomás az pontosan az angol miatt lett volna, hogy megtanuljunk rendesen angolul, Anglia. Úgyhogy oda mentünk ki, 2011 év végén ment el a férjem, és 2012-ben követtük mi a gyerekekkel évelején. És Angliában ragadtunk végül munka miatt, egész jól megtaláltuk a helyünket ott, bár én sosem imádtam, tehát nem mondhatom, hogy annyira imádtam. Brightonban éltünk, ami egyébként szerintem angliai viszonylatban egész jó hely, és élhető, és szép azon a pár nyári napon, amikor nyár van, akkor nagyon-nagyon jó. És 2018-ban mentünk el egy nyaralásra Balira, és Ázsia több más részeire is eljutottunk, és szerelem volt első látásra, úgyhogy onnétól kezdve indult el valami ebbe az irányba, hogy ez egy teljesen más életstílus, és valójában lehet, hogy tesztelni is akartuk magunkat, hogy mennyire bírjuk, vagy hogy bírjuk, de azért tehát úgy indultunk el, hogy ez egy hosszú nyaralás lesz. Tehát amikor először mentünk nyaralni 2018-ban, az csak egy normál nyaralás volt, pár hét, és amikor onnét hazamentünk, akkor bennem indult el a vezérhangja, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit kimennénk, kicsit megkipróbálnánk magunkat, és egy évre végül is eldöntöttük. Elég hosszas vívódás volt, hogy csináljuk, miután a gyerekek iskolába voltak, miután az életünk, az tényleg most már Angliában addigra elég jól kialakult, cégünk volt ott, embereink, akiket nem lehetett csak úgy nyilván elengedni, vagy
hát vagy azt mondani, hogy akkor így ennyi volt egyik napra a másikra.
És nem is szerettük volna. Úgyhogy egy évre mentünk ki Balira így ilyen hosszabb távú nyaralásra. Dolgoztunk közben, tehát azért ez nem volt csak nyaralás. Minden esetre az agyunkban mindenképpen ez úgy volt beprogramozva, hogy ez egy aktívabb pihenés, és megismerjük a szigetet és a környéket, Indonéziát. A férjem rögtön elkezdett nyelvet tanulni, tehát, de ott még mindig nem gondoltuk, hogy ott fogunk maradni, tehát ez nem volt egy hosszú távú terv az elején. Aztán a gyerekek iskolába jártak, tehát éltük ott is a normális hétköznapjainkat, csak nyilván jóval kellemesebb környezetben, jobb időben, sokkal jobb időben, mint Angliában. Aztán egy év, amikor eltelt, akkor úgy döntöttünk, hogy maradunk még minimum 2 évet, amíg a nagylányom befejezi az iskolát, és leérettségizik, és utána meglátjuk. És itt jutottunk el ahhoz a ponthoz, ahol most vagyunk, mert most leérettségizett. De közben lettek kutyáink, 4, az utcáról, igazi bali kutyák. Úgyhogy úgy döntöttünk, ez lehet, hogy valakinek furcsa hangzik, de ennek megvan az oka, hogy miért, de úgy döntöttünk, hogy a kutyákat biztos, hogy semmiképpen nem hagyjuk ott. Uh-huh. Úgyhogy alakult egy halom minden az életünkben, máshogy, mint ahogy az eredeti terv elkészült, de mindig megoldottuk azt, ami feljött, és mindig annak megfelelően hoztuk a döntést, hogy éppen mit hozott az élet, és azon az úton mentünk tovább, úgyhogy eddig ez bejött, de nyilván nagyon nagy alkalmazkodó készség kellett hozzá mindenkinek a részéről, az egész családunk részéről, és majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Most azt nem tudom megmondani, hogy meddig maradunk kint, de a kutyák elég fiatalok, és 4 van belőlük, úgyhogy nem tudom. De hát most már azért, most meg odaköt minket az élet. Angliában még mindig dolgozunk.
Ezt most nagyon ilyen könnyeden hangzik, ahogy elmondtad, de most szerintem sokan azt mondják, hogy akkor ezt fejtsd egy kicsit ki. Van egy gyönyörű szép íve ennek a történetnek, de hogy miért? Tehát egyáltalán miért indultatok útnak? Én emlékszem, hogy Ausztráliába készültetek, de hogy miért akartatok egyáltalán bárhová menni? Vagy mi volt az a kiváltó ok, hogy valamerre menjünk?
Ausztráliánál már nem annyira emlékszem, hogy mi volt. Szerintem Balinál kifejezetten a kalandvágy volt, illetve az, hogy pihenni szerettünk volna, azt nagyon megszerettük. Tehát Ázsia egy teljesen más ország. De hogy eredetileg szerintem mind a ketten olyan helyzetben voltunk akkor a férjemmel, hogy ott volt lehetőségünk váltani. Uh-huh. Azt gondoltuk, hogy esetleg jobb lesz, más lesz. Én amúgy is elég kalandvágyó vagyok, meg ő is nyilvánvalóan, hiszen együtt indultunk el ezen az úton. Azt tudom, hogy miért maradt Anglia. Anglia az a gazdasági okok miatt maradt meg, azért, mert már onnét is rendkívül honvágyam volt, amikor, tehát ez az elején, amikor indultunk, és én akkor nagyon hamar azt mondtam, hogy nem akarok tovább menni Ausztráliába, mert így is nagyon messze vagyok a hazámtól, a családomtól, a barátaimtól, tehát azt ott az eleje nekem nagyon nehéz volt, és eléggé nehezen tudtam megszokni a ködös szürke Angliát. Én tudom, hogy ez bizonyára közhely, meg sokan ezt mondják, de nekem tényleg kihívásokat okozott. Aztán utána persze ez is ment, meg ez is megoldódott, meg ott is zajlott az élet, de Balira kifejezetten a kalandvágy az, ami hajtott minket.
Egyébként nagyon érdekes, bár nyilván amikor annó mi találkoztunk, akkor alapvetően nem egy baráti viszony fűzött minket össze, de ha akkor valaki, vagy most valaki megkérdezi, hogy akkor én mondtam volna rád azt, hogy kalandvágyó vagy, akkor biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem, de ezért fontos az, hogy nem baráti viszonyban voltunk, mert lehet, hogy aki jobban ismert, azt tudta, és nekem ez így most meglepő volt, ahogy így követtem akár a közösségi oldalon az életedet, hogy wow!
Nem feltétlenül, egyébként teljesen igazad van, mert nem feltétlenül mondták volna rám, hogy kalandvágya vagyok egyáltalán, hiszen én egy ilyen rendkívül szabálykövető, rendezett, szeretem tudni, hogy mi lesz az elkövetkezendő 5 évben típusú ember voltam, a munkámból kifolyólag is rendkívül rendezettnek kellett lennem, és egyébként is ilyen, hát ilyen kis vaskalapos közgazdász voltam. Ez mindez már a múlté, tehát most már egyáltalán nem jellemző rám szerintem ez. Azért még mindig szabálytisztelő vagyok, tehát félreértés ne esik, de az életem ilyen tekintetben rendkívül sokat változott. Nem annyira Angliában, szerintem leginkább Balin.
Biztos, hogy ez hosszú évek formálása, amikor az ember ilyen dolgokból azért el tud engedni. Viszont most, hogy párhuzamba állítsalak titeket, Viktor sokkal hamarabb mondtam volna azt, hogy ő kalandvágyó, és ennek fényében kérdezem, hogy ez az egész idáig melyikőtöknek volt nagyobb feladat átalakítani azt, hogy rugalmasak legyetek, hogy mindig újra tervezni, mindig megtalálni a megoldásokat, hogy ez melyikőtöknek volt nehezebb, ha nehéz volt egyáltalán?
Ez egy nagyon jó kérdés. Mert ezen tényleg gondolkodnom kellene, és hogyha ő itt lenne, akkor biztos neki is meg lenne a véleménye erről, úgyhogy erről majd beszélni is fogok vele.
Mindenképpen.
Hogy ő mit gondol erről. Igazából szerintem mind a kettőnknek azért ez egy óriási változás volt, főleg miután úgy döntöttünk, hogy ott maradunk az egy év letelte után, mert egy évig azért ez egy laza történet volt, nem volt annyira kivételezhetetlen, ez sem az, csak itt azért agyban teljesen más a szituáció, mint amikor eldöntött, hogy, és látod a végét, hogy egy év a kitűzött idő, amíg ott vagy. Az, hogy mégünknek volt nehezebb, hát a munka miatt szerintem talán neki kellett sokkal többet gondolkodni azon, hogy ez hogy megvalósítható, de a kivitelezésben mind a ketten ugyanúgy részt vettünk.
Ebbe a kalandba ugye az volt a nehezítés, könnyítés, a plusz az mindenképpen, hogy nem csak magatok voltatok, hanem 2 gyerekkel vágtatok neki a kalandnak, és azt nem tudom, csak arra emlékszem, hogy a kisebbik még tényleg kicsi volt. Talán óvodás volt, mikor kimentetek Angliába?
1 éves volt.
Akkor még nem.
1 éves volt, a nagyobbik pedig 8, 7,5 éves volt, úgyhogy amikor elindultunk Angliába. Én azt gondolom egyébként a gyerekekről, hogy mert mint az, amikor egy szülő eldönti, hogy utazik, körbejárja a világot, akkor a gyerekek azt fogják, úgy fogják jól érezni magukat, ahogy van. Ez most nagyon furán hangzik, meg biztosan ez nagyon megosztó. Én ezt nagyon jól tudom, mert nagyon sok mindenkivel beszélgetek erről, de miután mi Balin élünk, és azok az emberek, akikkel ott barátkozunk, ők ugyanúgy, valószínűleg ugyanúgy, vagy hasonlóan gondolkodnak, mint mi, ezért nálunk a mi beszélgetéseink során ez egyértelműen mindenkinek ugyanazt jelenti, utazni gyerekkel, az nem egy kihívás, az nem egy óriási feladat, még akár életet is váltani. Arra viszont nagyon kellett figyelni nekünk is, hogy ők jól legyenek, és hogy ők ezt megértsék, hogy miért csináljuk ezt, és hogy mi lesz később, vagy hogy vannak terveink, és hogy nem csak úgy vagyunk a nagyvilágban, hanem igenis vannak gyökereink, azért is vagyunk ma is itt, például ennyi idő után is visszajárunk, amikor csak tehetjük, de minden évben az évünk Magyarországra, most is hosszabb ideig vagyunk itt, és látogatjuk körbe a családot, a régi barátainkat, úgyhogy az elmúlt 6 hét, most megyünk vissza egyébként ezen a héten már Balira, de az elmúlt 6 hetünk az úgy telt, hogy tényleg nem tudom megszámolni, hogy hány helyre mentünk, mennyi baráttal találkoztunk, és a családunkkal. Nyilván ez nagyon-nagyon fontos nekünk, és ha valamit, akkor ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom nekik is átadni, és hogy ők is érezzék azt, hogy azért nem szakadunk el a gyökereinktől, hanem igenis megvannak. Az, hogy merre megyünk a világban, És az, ez a személyes véleményem és a tapasztalatom is, hogy ez rendkívül jó a gyerekeknek mindenféle szempontból. Az, hogy fogják fel az életet, hogy tekintenek a többi emberre, hogy mit ismernek meg a világból, ez a szülőkön múlik. És ők pedig követik az utat, nem is tudnak nyilván más csinálni ebben a korban, de hálásak érte, és én hiszem azt, hogy ez csak az ő érdeküket szolgálja, főleg úgy, hogyha tényleg figyel az ember arra, hogy ezek a gyökerek megmaradjanak.
Azért is kérdeztem ezt, mert hogy sok embert pont a gyerekek tartanak vissza ilyen lépésektől, mert nyilván mindenki a legjobbat akarja, de te is bizonyára tudod, meg találkoztál azon a nézettel, hogy nem szabad őket rángatni, tehát hogy stabil, biztos környezetet kell adni. Viszont amit mondtál, abban pont ez volt a jó, és nekem az csengett ki, hogy igen, ez a stabil, biztos környezet, ez az, amit ti is megadtatok, csak ez nem a fizikai értelemben vett környezetet jelenti, hogy ő most feltétlenül ugyanoda jár-e iskolába, ugyanott fekszik el-e, hanem a stabil, megbízható környezet az inkább a család és a családi légkör, és az, hogy vannak gyökerek, és vannak tervek, tehát hogy mennek egy úton. Mit tapasztaltál, vagy tapasztaltál-e valamit így rajtuk, hogy ahogyan nőttek föl, és szívták magukba ezt a sok mindent, hogy milyenek lettek ők, és tudom, hogy még nincsenek kész, bár azt mondják, hogy 7 éves korig már minden eldől, de azért még így is nagyon fiatalok. Hogy mit gondolsz, hogy milyenek lettek ők ezek hatására, hogy utaztak veletek, hogy ők is ebbe a rugalmasságba csöppentek bele, de gyökerekkel és tervekkel rendelkeznek?
Azt gondolom, hogy mindenképpen megtanultak alkalmazkodni, és megtanulták azt, hogy hogyan kell, és hogy megtanulták azt, hogy nem kell megijedni attól, hogy az ember több ezer kilométerrel elmegy a hazájától, mert attól még nem szakadt el semmitől, és se a barátoktól, sem a gyökerétől, ahogy már említettem. Az egyik 18 éves, a másik 12, és teljesen mások. Tehát annak ellenére, hogy nyilván az is sokat számít, hogy az egyikük 8 éves volt, amikor elindultunk, a másik meg egy. És itt is már máshogy alakul, de valójában szerintem ők amúgy is teljesen különböző személyiségek. Tehát az, hogy hatott rájuk ez, és hogy mi lesz belőlük ezáltal, az is teljesen különböző. Tehát nem lehet ráhúzni senkire egy tehát senkit nem lehet ráhúzni, ugyanarra a kaptafára, tudod, vagy hogy mondják ezt. Igen. Tehát mindenki más. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy azt mondanák, hogy tanultak belőle, nagyon szeretnek Balin élni, de ők szerettek Angliában is élni. De Balin jobban. Tehát, hogyha megkérdezed őket, szoktam, egyébként rengeteget beszélgetünk erről, hogy érzik magukat, pont azért, mert én magamon is érzem, hogy azért néha nehéz, mert honvágyam van, néha én magam sem tudom, hogy hol, pontosan hol van, aztán egy darabig beszélgetek magammal, és akkor így helyre rázódom, és ugyanezt megteszem velük is, meg a Viktor is, tehát igyekszünk erre figyelni, hogyha észreveztük, hogy valami van, akkor ezt átbeszéljük, ezeket a dolgokat. A kisebbiknek volt egy csöppet megzavarodott az elején, amikor Balira költöztünk, hogy most abszolút nem tudja, hogy akkor hova megyünk, meg merre tartunk, és akkor segítséget is kértünk. Szükségünk volt arra, hogy valakivel beszélgessen, aki tudja, hogy mi módon kell ezt helyre tenni, és annyira jól sikerült, hogy ő teljesen jól van most. Tehát nekem semmiféle olyan kétségem nincsen, hogy velük bármi rosszat tett volna ez. Ugyanúgy jártak nemzetközi iskolába, tehát ugyanúgy nemzetközi iskolába jártak, ugyanazt az angol rendszerben tanultak, egy ilyen mixed ausztrál-angol rendszerben, ami Balin van az iskolában, úgyhogy nem maradtak le semmiről, és én azt gondolom, hogy csak pluszt kapnak a kis hátizsákjukba az útra, legalábbis nagyon remélem, de azt gondolom, hogy ez így van.
Az, hogy Balin milyen az élet, arról még szeretnék beszélgetni, de a munka részét még nézzük már át, mert hogy ugye azt mondtad, hogy onnan indultatok, hogy úgy alakult, hogy volt lehetőségetek váltani, és akkor innen kezdődött el ez a kiutazás, de hogy a gyerekek mellett a másik kritikus kérdés ugye a munka, hiszen akárhova mész, ott valamennyi pénzre szükséged van. Ti úgy csináltátok, ugye, hogy a férjed ment először, gondolom ott ez a csúnyán fogalmazva kiépített egy rendszert, amiben ti meg tudtatok érkezni, de hát neked is kellett váltanod, és ugye említetted, hogy a közgazdász léteddel gyakorlatilag itt szakítottál is félig meddig, mert hogy Angliában már más dolgokat próbáltál ki legalábbis.
Ez félig igaz, félig nem. Nekem ez a részen nagyon nehéz volt, mert nagyon jó állásom volt előtte, nagyon szerettem azt, amit csináltam. Aztán amikor a Réka megszületett, akkor ez egy kicsit nehezebb volt, de még mindig azt mondom, hogy még akkor is tudtam volna visszamenni a céghez, ahol dolgoztam, és igazából azt is nagyon szerettem volna, igaz, megváltozott az eredeti felállás, de imádtam az egészet úgy, ahogy volt. Tehát nekem ez ezzel nem volt bajom Magyarországon. Angliában annál inkább, mert ott viszont egyértelmű volt, hogy ott homaradok a gyerkőccel, hiszen még csak egy éves volt, és nem nagyon találtam a helyem. Úgyhogy ez nehéz volt. A férjem elment dolgozni, és aztán szép lassan felépítettük a saját cégünket, ami aztán megengedte azt, hogy kiköltözzünk Balira pár évvel később. És az, amikor azt mondtad, hogy szakítottam a közgazdaságtannal, akkor azért mondtam, hogy ez csak félig igaz, mert igazából mi együtt dolgoztunk az ő cégében, és én csináltam azt a irodai munkát, amit megmondom, ezt annyira nem szerettem, tehát hogy ez nem volt. De ez kellett ahhoz, tehát nyilván ez is része volt az életünknek, ez egy olyan cég volt, amiben akkor és ott ezt kellett tenni. Én elfogadtam ezt, tehát nem volt ezzel egyébként probléma, de nem azt mondom, hogy az volt a kedvenc időszakom. És akkor igen, kipróbáltam mást is, tehát akkor elkezdtem fotózni, elkezdtem tortákat tervezni, és aztán Balin pedig megint egy teljesen új dologba kezdtünk, illetve többe is. Úgyhogy sok mindent kipróbáltunk valóban.
Engem ez is nagyon meglepett annak idején, hogy, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nem voltunk közel viszonyban, de hogy olyan oldalaidat így láttam meg a közösségi oldalon, amikor ezekre tettél fel, hogy ami tényleg így elképesztett, hogy úristen, hogy mennyi minden, vagy mennyi kreativitás van mondjuk benned, mert torták tervezéséhez, de a fotózáshoz is ugyanúgy kell. Szóval, hogy elképesztő, hogy ez ott, én azt éreztem, és ez nyilván nem releváns, de hogy minthogyha teljesen kinyíltál volna, vagy mindez, ami eddig is benned volt, az ott kezdett volna el így egy kicsit így mozgolódni, független attól, hogy ezek maradtak, vagy nem, de hogy ott így nem tudom, megmerted ezeket élni, vagy nem tudom, hogy mi volt az oka, hogy pont ott és úgy jöttek ki.
Hát nagyon köszönöm a kedves szavaidat először is. Igazából azt hiszem, hogy ha maradtam volna Magyarországon, akkor ezek nem feltétlenül jöttek volna ki, mert ott egy olyan munkában voltam, ahol erre nem volt terem, nem tudott kinyílni azok az ajtók, amik ott viszont ki tudtak nyílni Angliában, mert valószínűleg kerestem is, hogy a kreativitásom előjön, a gyerekek elmentek iskolába, én dolgoztam, de nem volt. Tehát ahogy mondtam, azért nem ez volt a kedvenc időszakom, úgyhogy nyilván egy családi vállalkozásban az ember megteszi, amit meg kell, és ahogy mondtam, jó is volt ez úgy, ahogy volt, de nem elégített ki teljesen. Úgyhogy akkor jött nekem ez a fotózásos dolog, és akkor jött a később aztán a tortatervezés, amit nagyon-nagyon szerettem, és nagyon rögös út volt, de imádtam a végig egyébként. Uh-huh. Úgyhogy ott a kreativitásomat valóban megéltem. Tudni kell azonban, hogy mikor csuksz be egy ajtót, és ez rendkívül nehéz. Ezt tényleg saját tapasztalatban mondom, hogy és ez azóta Balin is beigazodódott, mert ott is elkezdtem egy teljesen új üzletet. Igaz, hogy a kereskedelemben már próbáltam magam, úgyhogy ez olyan szempontból nem volt új, viszont az, hogy nyitottam egy céget Angliában, amiben bútorokat és lakberendezési termékeket szállítottam Indonéziából Angliába, illetve ez még mindig megvan ez a cég. De miután megint egy teljesen új területre evezek át mostanság éppen, ezért valószínűleg ez az ajtó is be fog csukódni, amikor nem érzed azt, hogy ez a tiéd. Én ezeket egyáltalán nem bánom. Én nagyon szeretem, hogy ezek az életem részei, mindegyikre nagyon büszke vagyok, és nem csinálnám máshogy. Tehát az, hogy ki tudtam magam próbálni, örökre hálás leszek érte, hogy az életem így alakult, és tényleg nem változtatnék semmin sem. És most annyira az a spiritualitás hív, hogy ennek nem is tudok, és nem is akarok gátat szabni. Azért, mert egy olyan életet élek ezzel az online webáruházzal, aminek a tulajdonosa vagyok, mint amilyet régen éltem, és azt gondolom, hogy visszanyúltam ezzel az eredeti ugye a végzettségemhez, meg abba az irányba, ahhoz az irányhoz, amiben elkezdtem az életemet. De valószínűleg ez már ennyi idő után egyszerűen csak nem én vagyok. Nem bánom azt, hogy neki álltam ennek, és gyönyörűek a termékek, ezek a... És ez most nem reklám, mert hogy ez az egész, ugye Angliában van, Magyarországon nincsen, de ezek rattan bútorokról és termékekről beszélünk, és gyönyörű indonéz termékekről, amiket én magam válogattam ki, és mindet én vásároltam, és mindet én terveztem, ha kellett, és imádom őket. De most már az is elég volt. Úgyhogy nem akarok nemet mondani annak, ami igazán hív.
Mit tanultál mindezek során egyébként magadról, mindezekben? Mondtad, hogy tudni kell, hogy mikor kell becsukni egy ajtót, ez mindig nehéz, mert az ember általában fél a változástól, és mi van akkor, ha becsukom, és ez lesz életem legnagyobb hibája, hogy becsuktam. Azért ilyen sztorik talán kevesebbet hallunk, hogy ez volt életem legnagyobb hibája, de mindeközben is, hogy te is mondod, hogy kellett, tehát hogy nem bánod és büszke vagy rá, biztos vagyok benne, hogy mindegyik adott hozzád valamit, ami lehet, hogy addig is ott volt, csak ráerősített arra, hogy Vera, ez is te vagy, és megcsináltad, de most mehetünk tovább, akkor ezt a fejezetet, ezt így megcsináltuk. Szóval mit kaptál ezektől?
Azt gondolom, hogy a munka, igen, így van, hogy az emberek néha nagyon félnek a váltástól, főleg a munkájukban, én egyáltalán nem félek. Tehát sok mindenben igen, de nagyon szeretem én is, hogyha valami konstans, és szeretem, hogyha, ahogy mondtam, hogyha tudok tervezni, hogyha látom a jövőt, tehát azért nem vagyok az, aki csak úgy megy az árral, és majd történik valami. Annak ellenére, hogy néha tényleg úgy néz ki az életünk, de ez nem így van. A munkámban viszont nagyon-nagyon nyitott vagyok, és hogy amikor azt kérdezted, hogy miért vagy hogy könnyű volt bezárni azokat az ajtókat, nem volt egyébként annyira könnyű, de mindig volt egy csomó ötletem. Uh-huh. Tehát mindig volt valami más, és azt mondtam, hogy miért ne, lehet, hogy jó lesz, vagy lehet, hogy ez leszek én. Egyébként ami áldás, az egyben átok is, azt gondolom, mert így aztán nyughatatlan vagyok, tehát, hogy sosem tudom azt mondani, hogy oké, most én megtaláltam, és ez vagyok én. Mindegyik én vagyok egyébként, tehát bármelyikhez hozzá tudok nyúlni a mai napig is, és mindegyik boldogságot ad, és mégsem egyik sem vagyok én. Tehát, hogy ahogy mondom, de ami az előnye, az a hátránya, tehát, hogyha mindig tudsz nyitni, az nagyon-nagyon jó, de egyfajtában úgy érzed, hogy még akkor azt is ki kéne próbálni, még valószínűleg azt is meg tudnám csinálni, és ez nem egy bizonyítási kényszer, vagy ha az, akkor ez leginkább magam előtt, mert a Viktor mindig mindenben támogatott engem, tehát nem azért kezdtem bele folyton új dolgokba, mert szükségem volt rá, bárhogy anyagilag, vagy bizonyításilag, vagy valamiféle válságban lettem volna, ezekről szó sincsen, inkább tényleg mindig valami új pattant ki az agyamból, amit szerettem volna kipróbálni, és szerencsés vagyok, hogy ezeket meg is tehettem. Mindig is hálás leszek érte.
Mivel szükre szabtad nekem az időt, ezért akkor rátérünk Balira, ami ugye akkor egy hosszú nyaralásnak indult, ami most már életvitelszerűvé vált számotokra, és beszéljünk arról, hogy itt mivel foglalkoztok, és ki hol, és hogyan találta meg a helyét, illetve, hogy ha azt mond, mert használtad már ezt a szót, hogy spiritualitás, hát most akkor, hát persze, Balin könnyű spirituálisnak lenni, bizonyos szempontból azt gondolom, hogy van benne igazság, az meg egy másik, hogy egy helyszín, hogy nyit meg benned újabb ajtókat. Szóval, hogy most mi a helyzet veletek, most hogyan telnek a napok, és most mivel foglalkoztok?
Amikor azt mondom valakinek, hogy Balin élünk, akkor mindenki azt gondolja, hogy ez egy nagy nyaralás. És ez az első évben még, ahogy említettem, többé-kevésbé igaz is volt, annak ellenére, hogy dolgoztunk, de szerencsések voltunk, hogy online tudtunk dolgozni. Aztán nyilván ez is kinőtte magát egy teljesen más dologgá, azt is át kellett azt az életet alakítanunk, miután úgy döntöttünk, hogy maradunk, és akkor kellett egy fenntartható életet ott kialakítani magunknak, ami jött egyébként, tehát, hogy sosem félünk attól, hogy nem alakul valahogy, mert mindig úgy alakul, ahogy annak lennie kell, és amikor azt mondod, hogy hogy Balin nem nehéz spirituálisnak lenni. Ez is az, amit mindenki gondol, de ez valóban így van, nyilván azért kell egyfajta nyitottság rá, főleg, hogyha hosszú távon ott vagy, nem nagyon tudod kikerülni az utadat. Tehát egyáltalán nem tudod. Ott egyszerűen ez a spiritualitás törvényének is köszönhető, hiszen egy olyan földrajzileg is egy olyan helyen fekszik Bali, ami körül, ami, ahol rengeteg vulkán van, tehát azok az energiák, amik körülveszik, van tenger, vulkán, tó, minden van, ami mozgat, ami tele van energiával, és nem akarok nagyon mélyen belemenni ebbe, nagyon sokat tudnék erről beszélni, de azért nem, mert ez tényleg ez egy másik adásnak a témája, a spirituális, de a spiritualitás, de engem most igen, valóban ez érintett meg, annak, és ahogy az előbb mondtam, hogy volt illetve még mindig van ez az üzletem Angliában, amiben dolgozom, de mellette már elkezdtem felépíteni egy teljesen más, egy teljesen nyugodtabb. Azt nem mondom, hogy üzletet egyáltalán, de az életem részévé tenni ezt a... Minden arra hív engem, vagy azokat a hívásokat kapom, hogy gyógyítással foglalkozzak. Elsősorban magamat kellett meggyógyítanom, ezt egy egészségügyi probléma miatt, de az összes ismerősöm, illetve minden ember, aki az utamba kerül, az attól valahogy azt kapom vissza, hogy ez most az az út, amire rá kell lépnem. Illetve a másik, az pedig a férjem vonala, és ő ezt nagyon imádja, ami ez a vállalkozás, amiben most dolgozik, ez pedig egy utaztatással foglalkozó, tehát magyar turistáknak szervezünk programokat Balin, segítünk nekik akár szállásokban, akár a programjaik megszervezésében, akár két hétről vagy egy hónapról legyen szó. És ez onnét jött neki, tehát én azt gondolom, hogy ő végképp megtalálta az ő útját, mert ő imád túrázni, búvárkodni, hegyet mászni, és ez az egész kaland túra szervezés az innét indult, és aztán most már nagyon kibővült mindenféle balinéz programmal. Itt jövök én a képbe, hogy én viszont a spirituális programokért vagyok felelős. Tehát ezért mondtam az előbb, hogy nem feltétlenül mondanám, hogy üzlet, de mégiscsak belefolyik valahol, bár ez a szó, ez most nagyon nem fér ide egyébként az én olvasatomban és a spiritualitáshoz fűződő viszonyomban, úgyhogy ez most egy más dimenzió, de szóval ő pedig ezt az utat járja most.
És jól érzitek magatokat?
Igen, jól érzik magunkat.
Uh-huh. És igen. A lányok? Ők suliba járnak, gondolom. Vagy hát ugye mondtad, hogy most érettségizett a
nagyobbik lányom, igen, ő most érettségizett, ő befejezte az iskolát, ő marad velünk most egy évig, és aztán meglátjuk, hogy merre tovább. A kisebbik pedig iskolába jár, és ő éli a legjobb elképzelhető balinéz életet, vagy hát amit csak Balin elképzelni lehet. Nagyon élvezi, szörfözik, gördeszkázik, egyfolytában barátozik, tengerpartra mászkál velük, úgyhogy ő igazán imádni való, ahogy vezeti a kis életét, és ő nagyon megtalálta magát. Rengeteg barátja van, úgyhogy...
Hát ha már megtalálás, akkor ugorjunk vissza beszélgetés elejére, hogy talált meg benneteket néhány kutya? Vagy hogyan történt ez az örökbefogadási procedúra?
Ez nagyon érdekes, és én nagyon hiszek a végzetben egyébként, tehát azt gondolom, hogy semmit nem tudsz kikerülni, amiben bele kell ütköznöd, abba bele fogsz ütközni, aztán eldöntöd, hogy átugrod, vagy belemész, de annak is megvan az oka, hogy melyiket választod. Amikor mi kimentünk, akkor miután csak egy évre indultunk, ezért úgy döntöttünk, hogy semmiképp sem lesz kutyánk. Ehhez hozzátartozik, hogy hallottuk, hogy Balin, ez elég nehéz, hogyha valaki nagyon szereti a kutyákat, mert rengeteg utcakutya van. Az ott része az életnek. Nagyon furcsa, de mi abszolút megszoktuk, és teljesen természetes dolog. Tehát amit Magyarországon nem látsz, Angliában nem látsz, az ott egy teljesen elfogadott és normális dolog. És miután, mikor Angliába költöztünk, akkor mi hagytunk itt két kutyát Magyarországon, és azt egy örök életre bánni fogjuk. Tehát az... pedig ugye nem bánunk semmit, de ez egy olyan folt az életünkben, amit nem tudunk onnét eltüntetni, és nem is akarunk, mert ez így alakult, de nagyon-nagyon bánt minket. Úgyhogy ez volt az oka, hogy úgy döntöttünk, hogy nem. Bár volt ebből egy kisebb fajta vita a családban, mert hogy imádjuk, közben meg imádjuk az állatokat, mindenféle állatot, de hát a kutya az egy külön helyet kap a mi kis szívünk polcán. de egyszerűen ezek jöttek. Tehát, hogy így odajöttek hozzánk, és volt az első, tehát először volt kettő kutyánk, őket nem számoljuk bele a négybe, mert ők igazi öreg balinész kutyák voltak, abban az utcában éltek, ahova először költöztünk, és egyfajtában jöttek be az ajtón, amikor nyitva hagytuk, szóval ők így kibejárkáltak, ővelük így nagyon jól megvoltunk, adtunk nekik elnéni, egyre többet benn voltak, egyre többet bent aludtak, de ők még mindig, mint utcakutya, és még mindig a mai napig élnek és virulnak Balin. Nem jöttek ők velünk az új házba, de őket nem érezzük úgy, hogy cserben hagytunk volna, mert ők tényleg az egész utca elteti őket. Expatok laknak az utcában, tehát külföldiek, és mindenki kutyái ők. Tehát így kezdődött az, amikor már először is megdőlt az eredeti terv. Ez még az első egy éven belül volt, és utána pedig egy icipici kutya került be az udvarunkba, csodával határos módon, fogalmunk sincs, de tényleg a mai napig, hogy került oda, csont és bőr volt, és remegett, és ez a két másik meglevő kutya ugatta őt, úgyhogy erre lettünk figyelmesek, és egyből berobt magát a szívünkbe, és nyilván nem lehetett úgy hagyni állatorvoshoz vét. Tehát valahogy így kezdődött a mi kutyákhoz való történetünk, mind így jött oda hozzánk. Harmadik helyen lakunk most, mind az első két helyen valahogy kettő-kettő oda csapódott hozzánk, illetve plusz ez a kettő, aki az utcán lakik a mai napig. Tehát van olyan két kutyánk, akinek nem adtunk nevet, hanem úgy hívjuk őket angolul, hogy Big Brown és Small Black. Úgyhogy SB és BB rövidítésileg, és azért nem adtunk nekik nevet, mert nem akartuk, hogy... Tehát őket nem akartuk megtartani, azt gondoltuk, hogy majd csak eltetjük őket, és aztán hazamennek, de a családunk tagjai lettek, és a nevük maradt az, ami volt. De nem adtunk nekik új neveket, mert hogy tényleg nem ez volt az eredeti szándék. De hát így ezt így kell képzelni, hogy mi bevonzottuk a kutyákat, úgyhogy...
Ők pedig egy picit jelezték, hogy akkor talán maradni kellene.
Abszolút, abszolút jól érzik magukat, és ők teljesen úgy konszideráják magukat, mint a családunk tagjai. Úgy is viselkednek, úgy is élünk mindannyian, szóval 8-an vagyunk mi így egy család.
És milyen az élet Balin egyébként? Tehát, hogy most a munkát leszámítva, meg hogy ugye vannak a kötelező körök, mint a suli a lányoknak, de hogy úgy egyébként milyen, vagy mi az, amivel tudnád jellemezni, és most eszembe jutott egy nagyon rossz poén, a hűtőmágnesre szokták mondani, hogy amikor adsz valakinek egy hűtőmágnest egy helyen, ahol voltál, valamelyik humorista mondta, hogy az, tehát, hogy odaadod, hogy nézd meg, én milyen klassz helyen jártam, és te nem, és hogy én ott milyen jól éreztem magam, úgyhogy ez egy picit olyan kérdés, tudom. De attól függetlenül tényleg érdekel, hogy, és gondolom, hogy egy csomószor találkoztok nem feltétlenül őszinte kérdésekkel is, hogy aztán így Balin milyen az élet. De hogy tényleg érdekel, hogy egyébként a napjaitok, vagy az ott élőknek, akik közé most már ti is azért félig meddig tartoztok, hogy milyen az élet, miben más, mint mondjuk itt a mentalitásra gondolok leginkább. Mm-hmm.
Ez megint egy nagyon jó kérdés, és egyébként a hűtőmágneses példát imádom, mert egyetértek, én soha senkinek nem, az anyukámon kívül nem veszek hűtőmágnest most már, mert illetve nagyon régóta én is azt gondolom, hogy ez, tehát az nekem emlék, annak, aki nem volt ott, annak semmit annak nem semmit. Jelent a világon. Nyilván vannak szépek. Tehát ez...
Meg vannak olyanok, amik funkcióval rendelkeznek, tehát sörnyitók, ilyen, azok még talán hasznosak lehetnek. Szóval hűtőmágnes nem, igen.
Igen, tehát hogyha azt kérdezed, hogy milyen a mi életünk jóval szabadabb, azt gondolom, mint amilyen volt, de ugyanúgy dolgozunk, tehát nyilván ez egy lehet, hogy hülye hangzik, vagy félre lehet érteni, amikor azt mondom, hogy pálmafát látunk tölgyfa helyett, annyi a különbség, mert nyilván nem csak annyi a különbség, de egyébként mi ugyanúgy dolgozunk, tehát a mi életünk az azért, de azért nagyon sokat változott, tehát, és az életünk is megváltozott. Ahogy mondtam, szabadabb, kötetlenebb, nyilván azok az emberek, akik körülvesznek minket, és azik a balinéz emberek, az ő energiáik, és az életvitelük, az teljesen más, mint egy nyugati kultúrában, úgyhogy egyáltalán nem érdemes összehasonlítani, nem is lehet, és nincs is értelme. Mi nagyon-nagyon szeretjük, mi nagyon nagy szívvel, mi megpróbálunk ugyanúgy közelíteni hozzájuk, mint ahogy ők hozzánk, de ez tényleg nehéz egy nyugati embernek elhinni azt, hogy ők egy ilyen őszinte mosollyal néznek rád, és mindig segíteni akarnak, és mindig beszélgetnek, és ha pár szót, vagy pár szót, a férjem nagyon jól beszél indonézül, én pár szót beszélek indonézül, és hogyha ezt a pár szót megengedem magamnak egy boltba, akkor egyből azt gondolják, hogy velem lehet indonézül beszélgetni, és felcserélni a szemük, és vigyorognak, és elkezdenek nagyon hamar, nagyon gyorsan darálni, és akkor mondom, hogy ja, nem, azért ennyire nem. De szóval olyan nincs, hogy ne kérdezzék meg, hogy hogy vagy, és nem azért, mert mint Angliában mondjuk, hogy mert small talkot akarnak veled létrehozni az alatt az egy perc alatt, amíg fizetsz mondjuk, hanem tényleg kedvesek, és tényleg mosolygósak, és ez a mosoly szívből jön, és ez rád ragad, tehát azért ennyiben teljesen más. Ők mindent együtt csinálnak, tehát közösségekben élnek, ami szerintem egy óriási különbség a mi életünk és az ő életük között, mármint most a nyugati világra és a keleti világra gondolok, illetve főként Balira, mert Indonéziának vannak olyan részei, ahol ez nem annyira jellemző, ott is vannak nagyvárosok, és ott ezt nem mondható el, de mondjuk Bali, vagy a kisebb szigetek akár, amerre jártunk, ott nincs olyan, hogy egy ember egyedül él például, vagy hogy egyedül ül és búslakodik, vagy nem tudom, tehát ilyennel én nem találkoztam. Olyanokkal találkozunk csak, hogy nagy családban élnek, eleve az életük úgy van felépítve, hogy együtt élnek a generációk, tehát még a házakat is úgy építik, meg van adva, hogy a legnagyobb szent hegyük felé kell nézzen a szülői ház, az első szülői ház, az magasabb, mint a tehát megvannak a kis hagyományaik, de az építkezéseik is a vallásuknak és a családjuknak van alávetve, tehát az irányítja az egész életüket, az Istenhez fűződő viszonyuk, a természethez és az embertársaikhoz fűződő viszonyuk határozza meg, és nagyon sok alappillére van az ő, tehát a balinész kultúra rendkívül összetett, rendkívül összetartozott, de mégis nagyon egyszerű, mert bár sok minden, sok vallás rész van, amit követnek, illetve még Balin belül is, tehát különböző régiókban is, akár különböző szertartások is lehetnek, illetve a templomaiknak a születésnapját is, már nyilván minden falunak több temploma van, ez is, tehát az egész rendkívül összetett, de tehát, ahogy mondtam, nagyon, nagyon szerteágazó, de az alap az akkor is az, hogy Istenhez, a természetes és az emberekhez fűződő viszonyokat kell jól ápolniuk, és az egyensúly, hogy mindig egyensúlyban vannak, hogy tényleg mindig egyensúlyban vannak, és ez nekünk nagyon-nagyon-nagyon furcsa, mert szerintem mi nagyon könnyen kibillenünk az egyensúlyunkból, illetve ez egy olyan dolog, amit annyira jó lenne, ha mindenhol át tudnának venni az emberek, és hogy rendkívül pozitívak. Ez a másik, hogy amikor a Covid beütött, akkor ugye mi ott voltunk, végigéltük velük, és nem azt mondom, hogy a mosoly továbbra is mindenhol feltétlenül fennmaradt, de egyébként mindig pozitívan, tehát akkor se voltak kétségbeesve, voltak nehéz időszakok, rendkívül nagy összefogás volt például az ott élő külföldiek részéről, hogy megsegítsük a helyieket, akik abszolút elvesztették az állásukat, az összes jövedelemforrásukat, és ők nem tesznek. Tehát nem jellemző, hogy félretennének pénzt, lennének megtakarításaik. Tehát tényleg ez nincs, nem a kultúrájuk része. És most nem az új generációkra gondolok, vagy nem arra, akik városokba költöznek, hanem a hagyományokat követő balinézekről beszélek, akiknek a java a turizmusból él. Úgyhogy ez őket, és ez egy rendkívül hosszú ideig bezárt sziget volt a Covid miatt. És akkor sem mondanám azt, hogy ők iszonyan negatívak, vagy elkeseredettek lettek volna. Akkor is volt mosoly az arcukon, és akkor is adtak. Tehát akkor is adtak nyitottságot, kedvességet, mosolyt, őszinteséget. Úgyhogy ez szerintem rendkívül becsülendő is, és egy rendkívül nagy érték, amivel ők, és nem is annyira tudják, mert nekik ez természetes, mármint, hogy nem feltétlenül tudatosan csinálják ezt, de ők így nőttek fel, közösségben, szeretve, és szeretetet adva. És még a napok, és a nappalok, és az éjjelek is egyensúlyban vannak, amit mindig el szoktam mondani, hogy ez reggel 6-tól este 6-ig van világos, tehát, hogy ez is egy ilyen rendkívül. Ahogy az életük alakul, úgy alakul még a természet körülöttük.
Meg sem kérdeztem, hogy pontosan hol éltek.
Most költöztünk éppen el, de egy Canggu nevű városban éltünk, ami egy elég népszerű turista paradicsom, és a Covid idején ez egy rendkívül jó hely volt. hiszen nem voltak turisták, ugyanakkor rengeteg expat volt ott az iskolák miatt, tehát ez volt az egyik központja a szigetnek. Viszont most nagyon megváltozott, tehát kinyíltak a kapuk, rendkívül sok turista jön, ami teljesen jó, meg rendben is van, mert erre van szüksége ennek a kis szigetnek. Viszont az a hely, ahol mi éltünk, az ezzel egyidejűleg kicsit élhetetlenné vált, úgyhogy mi kiebb költöztünk a városon kívülre, nem város egyébként, tehát a város az itt egy teljesen más fogalom, mint Magyarországon, hogyha erről beszélünk. Úgyhogy mi elköltöztünk 15 percre odébb, ahol szinte csak helyiek vannak, illetve van expat közösség, de nem olyan jelentős, és nem zavarjuk egymást, tehát mármint, hogy nem, nincs forgalom, közel vagyunk a tengerhez, de mindegyik jó volt, mindegyiket szerettük.
Minden történetnek abban hiszek, hogy van egy üzenete. Most a tiédnek csak igazából egy szeletét néztük meg, de ennek is van. Nekem, ami kicseng, az a változás, a folyamatos változás volt, amit te magad is megéltél és élsz, és valószínűleg élni is fogsz. A saját tapasztalatod alapján, és ez alapján az út után, amit eddig megtettél, te mit tudnál tapasztalatként továbbadni azoknak, akik akár félnek, akár nem gondolják, hogy lehet, hogy bármit lehet?
Szerintem mindenkinek azt az utat kell követnie, amit magának gondol a legjobbnak. Tehát, hogy hiába, de nagyon sok emberrel beszélgetek nyilván az utazásról, és ahogy beszéltünk mi is, veled is, a gyerekkel való utazásról, költözködésről. Én úgy gondolom, hogy ez abszolút... Nem az, hogy lehetséges, de nem kérdés számomra. De én teljesen tiszteletben tartom azt, hogyha valaki máshogy gondolkodik. Én senkit soha nem próbálok meggyőzni a saját igazamról, és meghallgatom mindenkinek a véleményét. Az, hogy nem értünk egyet, az számomra egy teljesen egyértelmű dolog, de én biztos, hogy nem fog senkivel összeveszni ezen, mert nem vagyok hajlandó. Amit gondolok, hogy el kell fogadnunk egymást olyanoknak, amilyenek vagyunk, és nem kell olyat csinálnunk, ami nem a miénk. Tehát, hogyha neked kényelmetlen az utazás, hogy abszolút nem szeretnéd a gyerekedet mozgatni, sokkal fontosabb az, hogy ebben a kultúrában, vagy ahol éppen élsz, ott nőjön fel, és maradjatok ott, ahol vagytok, akkor az úgy van jól, akkor a te gyermeked az úgy lesz jó, ahogy van. Nincsen erre recept, ez mindenkinek más. Nekünk ez az utunk, és mi szeretjük így, hogy van, és nem. Hogyha valaki nem ért egyet, én azt abszolút elfogadom, de az az ő útja, az ő fejében van, a mi fejünkben pedig az van, ahogy mi éljük az életünket, és én nem akarok senkit megváltoztatni. Azért, hogyha egyet mondhatok, ami szerintem egy, hát nem tanács, de az én, ahogy mondtad, hogy a tapasztalataim alapján mi az, amit mondanék, az, hogy a változásokat azoknak örülni kell, és azokat be kell fogadni, hogyha megy. Ha nem megy meg, ha nem akarjuk, akkor azt is meg kell tudni oldani. Mindenre van módszer, és mindent meg lehet oldani. Én abszolút ebben hiszek.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma tudtunk beszélgetni, Vera, és bízom benne, hogy ez egy ilyen folytatásos teleregény lesz, úgyhogy akármikor is jöttök haza, akkor valamilyen formában, akár a lányokkal együtt, akár a férjeddel együtt, de hogy tudjuk folytatni ezt a beszélgetést, és majd meséltek arról, hogy akkor azóta mi minden történt, meg hogy ki hogy élte meg. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy erre ma sort kerítettünk. Bögödi Verával beszélgettem, köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is.